Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Jó reggelt! Millás reggeli Kántor Endrével.
És Nyúl Zsuzsival 9 óra 10 perckor, vagy melyikor szép napot is lehet kívánni.
Így van, és...
13-án, november 13-án. Valószínűleg rosszul mondhattam egyszer, mert ez beragadt, hogy megírták a hallgatók.
A 0636 98 098 nullára, amit egyébként SMS, Viber, vagy akár WhatsAppon is tudtok velünk kommunikálni. És az utolsó órában fordult a Millás reggeli. Két fő témánk lesz egyébként. Az hírekben Andi is elmondta már, hogy majd a COP29 klímacsúcsról fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni. De előtte még...
Előtte még ingatlanpiaci rovatunk van, és ebben egy nagyon fontos témát dolgozunk fel.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
És a témánk az, hogy hogyan működik a geotermikus fűtésrendszer, hogy miért jó ez, mit jelent az, hogy valami gázmentes tud lenni, és arról beszélgettünk már korábban, hogy a modern épületek mit jelentenek, és ez az egész az miért fontos. Sömer Norbert-tel, a Lake 11 Home and Park projekt fejlesztőjének, az Atenor Hungary Kft.-nek az ügyvezető igazgatójával, aki itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Tehát geotermia, geotermikus fűtésrendszer.
Jó, vagy nem jó? Kell, nem kell? Mindenhol meg lehet valósítani, sehol nem lehet megvalósítani. Hogyan lehet ehhez hozzáállni?
A geotermikus fűtést mi a Lake 11 lakóparkunkban építjük úttörőként itt a magyar piacon. Ez tulajdonképpen egy környezetbarát és nagyon takarékos rendszer, aminek egyelőre semmilyen hátrányát nem látjuk, azon kívül, hogy az egyetlen hátrány az a mi zsebünkbe érezhető, hiszen drágább a többi rendszerhez képest a megépítése, aztán az üzemeltetése már nem drágább, az üzemeltetése az lényegesen olcsóbb, mint bármilyen más hagyományos rendszernek.
Nagyon jó, és amikor ezt terveztétek, kitaláltátok, akkor gondolom a legújabb technológiákat átnéztétek, hogy lehet a leghatékonyabban megoldani ezt.
Hát egyrészt ugye a brüsszeli székhelyű anyavállalatunk az nagyon-nagyon kínosan ügyel arra, hogy ESG megfelelő ingatlanfejlesztéseket hajtsunk végre. Nagyrészt irodaházakat fejlesztünk, az utóbbi 4-5 évben tértünk át a nagyszámú lakófejlesztésre. Ez tapasztalható Magyarországon is. Magyarországon egyébként a Zeonnak az új székházát építettük, fejlesztettük ingatlanfejlesztőként, és van még ezen kívül két irodaberuházásunk. A lakóberuházásban a Lake 11 a legnagyobb, ami 900 lakásra van tervezve, és ebből most 265 lakást készítünk el ez év végével. Úgyhogy ezeket a lakásokat már van, aminek használatba vételi engedélye
van. Az jó pedigré, nem? Hogyha egy energiacég dönt úgy, hogy az irodaházban, abba az irodaházban egy, amit fejlesztettek.
Igen, hát ezt úgy érezzük, hogy a bizalom jele, egyrészt bíznak bennünk, mint fejlesztőben, másrészt bíznak abban, hogy mi időbe le tudjuk szállítani azt a terméket, amit ők megrendeltek. Ez a székházépítéseknek, a built-to-suit irodafejlesztéseknek az egyik alapja, de most a lakóparkokról beszélünk, és ott is a geotermikus energiáról, ami a Lake 11 lakóparkba úttörőnek számít.
Hogyan áll neki egy fejlesztő annak, ha geotermikus energiával, geotermikus fűtési rendszerrel szeretne elkészíteni, felépíteni egy ingatlant? Azt gondolom, hogy azért ez nem feltétlenül egyértelmű, hogy mindenhol megvalósítható. Komoly előtanulmányok, fúrások kellenek ahhoz, hogy ezzel a technológia megvalósítható, kivitelezhető legyen.
Igen, de nem annyira komplikált, mint amennyire így első hallásra hangzik. Tulajdonképpen kell egy geotermikus tanulmány, meg kell állapítani, hogy a Földnek mennyi a hőfelvevő, illetve leadó képessége, és ahhoz kell méretezni a rendszert. Nagyon nehezen látok olyan talajviszonyokat Magyarországon, ahol ezt ne lehetne megcsinálni, csak van olyan hely, ahol gazdaságosan meg lehet csinálni, mert a talajba sok hőt lehet leadni, illetve sok hőt lehet kiszedni, és van olyan hely, ahol a talajhőkapacitása miatt ez kevésbé, illetve költségesen valósítható meg.
Hogy kell ezt elképzelnünk a gyakorlatban, amikor megvalósul egy ilyen fűtési rendszer? Hol fut? Ugyanolyan radiátorokban, mint amit a normál lakóingatlanokban vagy irodaházakban látunk?
Gyakorlatilag az összes ilyen szofisztikált rendszernek, de még az otthoni központi fűtésnek is a hőelosztó rendszere az egy melegvíz rendszer, tehát melegvíz cirkulál a különböző helyeken. Nálunk a födénbe cirkuláltatjuk, mert ez egy sugárzó hűtés, ami nagyon hasznos és nagyon hatékony módja, illetve kényelmes módja a fűtésnek, hiszen nincsenek radiátorok, jól be lehet rendezni a szobákat, és azon kívül nagyon esztétikus. De ez már a hőleadó része. A hőgeneráló része az gyakorlatilag egy fordított hűtőszekrény, amit beépítünk a gépészeti berendezések helyére. Kiszedjük a talajból a hőt, és ezt a hőt, amit kiszedünk a talajból, ezt eljuttatjuk a lakásokba egy csőrendszeren keresztül, egyébként vízközeg útján.
Egyébként ez nem feltétlenül újdonság, a geotermikus energia felhasználása, inkább talán most kezd egy jobban szélesebb piacon elterjedni. Ugye akár 10-15 évvel ezelőtt már voltak erre vonatkozó kezdeményezések, de vajon mennyire van meg jelenleg a bizalom ez iránt, a technológia iránt, a vásárlók részéről például?
Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb ez a technológia. Én az egyik fehéregérnek számítok ebbe a tekintetbe, mert saját beruházásban már 12 évvel ezelőtt csináltam egy ilyen rendszert, tehát én saját bőrömön tapasztalom 12 éve, hogy ez a rendszer működik. Aha. Viszont most kezdtek el követőink nagyobb beruházásokba is ilyen geotermikus rendszereket alkalmazni. Ebből ugye a hőszivattyús rendszerből két fajta rendszer létezik, az egyik a levegős rendszer, amit ugye látunk néhány kertbe elhelyezve óriás ventilátorokat nagy dobozokba, amik néha zavarják a szomszédokat. Ezek a rendszerek, ezek a levegőből szedik ki a hőenergiát, és pumpálják be a meleget a lakásba télen, illetve a hideget nyáron. Mi ugyanezt a leadó közeget nem a levegőbe adjuk le, hanem a talajba. Ez sokkal egyrészt csöndesebb, másrészt környezetbarátabb, akusztikai szempontból jobb, és hatékonyabb is.
Tehát ilyen nagyobb hatékonysága. Már rögtön érkezett, amit gondoltam, hogy valaki fog kérdezni a hallgatók közül, hogy már meglévő fűtési rendszert át lehet-e alakítani ilyenre?
Én ingatlanfejlesztő vagyok, és nem ennek a szakembere, de úgy gondolom, de mérnökként úgy gondolom, hogy igen, ez egy megoldható rendszer. Nyilván szabad terület kell a kertbe vagy a telken ahhoz, hogy ezeket a szondákat, mert ezek óriási kútszerű szondák, amiket le kell fúrni a földbe, vagy el kell temetni egy hálószerű rendszert a földbe, és hogyha van hőleadó felület, akkor meg lehet oldani a geotermikus fűtést. Azt viszont, hogy levegőhőszivattyús rendszerre átálljon az ember, azt napjainkban mindenhol tapasztaljuk.
Persze,
nagyon sokan környezettudatosságból, vagy épp energiatudatosságból, vagy épp a rezsiszámlának a csökkentése miatt állnak át erre a rendszerre, de hát egy sokkal civilizáltabb rendszer, mint gázt égetni azért, hogy fűtsük a lakásainkat.
Igen. És ez érdekes, az a talajszondás sztori, akkor ezek szerint ugye a talajhőmérséklet, ugye az nem ingadozik annyira, ennek ezt használja ki, hogy ezért ilyen stabil.
A talajhőmérséklet két méter alatt szinte semmit. Nem ingadozik, tehát nagyon jól le lehet adni a hőt, illetve ki lehet vonni a hőt ebből a talajból. Vannak olyan rendszerek, és vannak rossz tapasztalatok is, hogy kimerül a talaj, ha például a rendszert valaki egy irányba nagyon sokat használja, tehát csak fűt vele, és például nyáron nem hűt, akkor az azt jelenti, hogy állandóan hőt von el a talajból, és fennáll annak a veszélye, hogy egy nagy hideg hő buborék keletkezik a talajba, de hát pont ezért vannak a számítások, és pont ezért vannak a geotechnikusok és a gépészmérnökök, hogy ezt kiszámolják, és ne fordulhasson ilyen elő.
Ugye említettük azt, hogy azért ez a technológia 15-10 éve már jelen van, velünk van. Mennyit fejlődött, mennyit változott az elmúlt időszakban?
Az alapok nem változtak, a rendszer sokkal inkább szofisztikálódott. Egyrészt óriásian megnőttek a kapacitások, tehát még régen a 30 kilowattos hőszivattyúk azok voltak a legnagyobbak. Ma már sima lakóépületekben mi is 200-300 kilowattos hőszivattyúkat építünk, de hát ezt fel lehet növelni akár ipari méretre, és lehet belőle úgymond egy mini távfűtési rendszert is csinálni. Tehát ennek szerintem határtalan az alkalmazási lehetősége.
Mennyire emeli meg az ingatlan árát az, hogy geotermikus energiával fűtik?
Hát én úgy gondolom, hogy a fűtési rendszernek a költsége az durván a duplájára nő. Nyilván a fűtési rendszer megépítése az a teljes ingatlan fejlesztési projekt költségvetésébe egy kisebb százalék. Mindenképp magasabb költség a fejlesztő számára. Mi nyilvánvalóan úgy gondoltuk, hogy a környezettudatos vásárlóink és az egyébként rezsiérzékeny vásárlóink kifizetik azt a felárat, amit ez a rendszer jelent. Egyébként ezzel a rendszerrel párhuzamosan három rétegű üvegezést is építünk a lakásainkba, és a magyar standardekhez képest megemelt hőszigetelésű lakásokat építünk a Lég11-en, tehát ez azt jelenti, hogy nálunk egy lakásnak az üzemeltetése az durván 40%-kal, fűtési számlája durván 40%-kal olcsóbb, mint egy hagyományos fűtéssel.
Igen, és hát nyilván itt az energiahatékonyság egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami viszont segít abban, hogy egy kedvezőbb lakáshitelhez tudjon jutni az adott vásárló.
Igen, az új hitelek között van, ami preferálja ezt az energia, az A pluszos energiatanúsítványt. Mi is erre törekszünk, hát nyilván nekünk az összes épületünk az ilyen magas energiabesorolású, vagy energiahatékonyságú besorolású. Talán még egy dolog van, amivel kellene foglalkozni, hogy ugye mivel fűtünk, tehát mi az energia, amit használunk. Igen. Tehát egyrészt a talajenergiáját szedjük ki a földből, ezt viszont nem tudjuk mással, mint elektromossággal, tehát nyilván elektromosságot azért felhasználunk, elektromos áramot. Az elektromos áram felhasználása meg országtól függő, hogy mennyi széndioxidot termel, és az milyen hatással van a környezetünkre.
És hogy működik a rendszer? Tehát hogy azt értem, hogy a földszonda megépül, és azt használja ki, hogy egyáltalán ugye nem változik a hőmérséklet, de utána mi történik? Hova van beépítve? Hol látjuk az eszközöket, ami leadja a hőt, vagy a hideget?
Ez úgy néz ki, hogy a kutakból följön a 8 fokos víz, mondjuk annyi a talajhőmérséklet az adott helyen, utána ezt a 8 fokos víz bemegy a hőszivattyúba, a hőszivattyú csinál belőle a visszatérő ágba mondjuk 2 fokost, vagy 0 fokos vizet, tehát a 8 fokot kivonjuk a talajból följövő vízből, és azt a 8 fokot a hőszivattyú átadja az épületbe forgó vízre, ami mondjuk 20/24 fokos, vagy 20/26 fokos, tehát 26 fokot küld be a lakásba, és a lakásból visszatérő rendszer az 20 fokos. Tehát ezt a hő cserét, amit az egyik oldalon 8 fokot megold, azt a másik oldalon mondjuk 6 fokot belenyom a lakásba, és mi csak azt érezzük, hogy bent meleg a mennyezet, és kellemesen üldögélünk a lakásba.
Ja, tehát a mennyezetben van az egész
Igen.
beépítve.
Aha. Most ehhez annyi energiára van szükségünk, hogy ez a hőszivattyú, amit tulajdonképpen egy ugyanolyan kompresszor, mint bármelyik hűtőszekrényben van, csak nyilván egy szofisztikáltabb rendszer, ez elektromos áramot kapjon, és ha ez elektromos árammal megtápláljuk, akkor tulajdonképpen megy a fűtési rendszerünk.
Tehát nem kell beépíteni már gépészetet, radiátort, ilyesmit, tehát hogy a tér felhasználás
miatt. Ez a rendszer
miatt
akár radiátoros rendszerrel is működik. Ja, mi úgy döntöttünk ingatlanfejlesztőként, hogy a radiátoros rendszer az elavult, és mennyezett sugárzó rendszert építünk be. Egyébként van olyan helység, ahol a padlófűtésre is rávezethető ez, tehát ennek semmilyen problémája nincs. Még még egy előnye van ennek a rendszernek, hogy nem borzasztó forró vizekkel operálunk, hanem ezek gyakorlatilag ilyen testhőmérsékletű, tehát 25, 26, 28 fokos előre menő hőmérséklet és 18-20 fokos visszatérő hőmérséklet van, tehát nem az a szokásos forró víz van a radiátorban.
Van egy sztori. Hallgatónk, aki nagyon, nagyon operatív kérdéseket tett fel, és gyakorlatilag egy hosszú listát írt arról, hogy mik lennének a kérdések, hogyha megengeditek, akkor néhányat szemezgetnék ebből.
Egyet-kettőt, maximum kettőt.
Fontos lehet egyébként, hogy például mekkora az életciklusa egy ilyen komplex rendszernek, mikor kell cserélni, milyen karbantartási lehetőségek vannak a rendszerben.
Valamennyi beépített berendezésre 10 éves jótállás van. Én egy 12 éves rendszert használok otthon, és ez továbbra is működik. Évente egyszer tartom karban a rendszert. Én személyes tapasztalatomat tudom ezzel kapcsolatban mondani, illetve hát azt, hogy ismerek olyan rendszert, ami most már 16 éves, és jól működik. Ezen felül további tapasztalat egyelőre nincs. Szerintem sokkal nagyobb a kockázat abban a tekintetben, hogy mi van akkor, ha rosszul tervezik meg a rendszert, és mondjuk kimerül a talaj, mint abban, hogy most egy hűtőszekrényszerű kompresszort le kell cserélni. Egyébként ez egy, a hőszivattyút úgy kell elképzelni, mintha egy nagy mosógépszerű doboz lenne, és abban vannak különböző alkatrészek, mindegyik cserélhető, ugyanúgy, ahogy egy mosógépben a különböző dolgok, csak talán nem is annyira komplikált, mint egy mosógép, hiszen itt azért egy nagyon egyszerű kompresszorról van szó.
Tehát akkor ebben szerintem meg is válaszoltuk a következő kérdést, ami úgy szólt volna, hogy ugye, hogyha vannak valami fajta vezetékben való elváltozások, és javítani kell, mert mondjuk elpukkan egy vezeték, vagy bármi történik, akkor mi a megoldás erre? Tehát lehet javítani, cserélni, karbantartani.
Igen, lehet. Egyedül az a vezeték, ugye, ami le van fúrva a földbe, a geotermikus szonda, az nyilván nem cserélhető, az nem húzható ki, és nem rakható le másik, hiszen az be van oda, mondjuk azt egyszerű szóval, hogy be van betonozva, de tulajdonképpen egy zajba van belehelyezve. Egyet lehet csinálni, mellé fúrni egy másikat.
Hát én szerintem még bőven van kérdés ezzel kapcsolatban, úgyhogy majd egyszer folytatjuk.
Szerintem még amit érdemes lenne megnézni, az, hogy milyen áramot használunk.
Na, az tényleg fontos, bocsánat.
És azt az áramot hogyan állítjuk elő, miből állítjuk elő, mennyire környezetbarát az az előállítási mód, amit használunk, és erre lenne egy javaslatom, van egy Electricity Maps nevű, egyébként interneten elérhető Európai Unió által támogatott transzparens program, ami minden országnak megmutatja azt, hogy milyen energiakombót használ föl az elektromos áram előállítására, és egyébként azt is mutatja ez a website, hogy melyik ország mennyit exportál éppen, illetve importál. Nagyon érdekes, mindenkinek javaslom, hogy kattintson rá.
Electricity Maps, ezt kell keresni. Nagyon szépen köszönjük. Érdekes szépen. Volt. Kicsit belementünk a technológiába, ami szerintem külön érdekes, úgyhogy Norbert, köszönjük szépen, hogy itt voltál ismét, és elmagyaráztad, hogy működik ez a rendszer.
Én köszönöm a lehetőséget, és a Lég 11-en mindenki próbálja ki, nézze meg, szívesen megmutatjuk mindenkinek a rendszert.
Sőmer Norbert, a Lég 11 Home and Park projekt fejlesztőjének, az Atenor Hungary Kft.-nek az ügyvezető igazgatója volt vendégünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
De lehet, hogy már többen hallották, és mondtam, november 29-én ez a kiváló svéd zenekar itt koncertezik Budapesten, aki igazán olyan zenét szeretne hallani, amitől utána még napokig nem tud aludni, annyira felvillanyozza, az mindenképpen hallgassa meg őket, a Blue Spills következik.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Aki pedig segít nekünk eligazodni, Muhi Gergely, vezető elemző. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén? Nem tűnik annyira jónak a kereskedés ma reggel?
Valóban jól látod, és ez nem is meglepő. Ma alapvetően iránykereséssel kezdenek a tőzsdék. A nagy nyugat-európai indexek is csökkenésre nyitottak, azonban az elmúlt félreben ez megfordult, és most már inkább 0,1-0,2%-os emelkedésben vannak. Alapvetően hasonló tendenciákat látunk a magyar tőzsdén is. A BUX index most éppen 76.915 ponton áll, ami 0,7%-os csökkenés az a bizáró értékéhez képest. A vezető részének közül igazából egy esetében, az OTP-nél látunk csökkenést, itt 0,5%-os csökkenés után 20.380 forinton áll a részvény árfolyama. Ugye ez nem meglepő, ugyanis tegnap élete csúcsán zárta a részvény, uh-huh. és ilyenkor általában normális látunk némi profitra.
Vitál forgalomban is, ha jól láttam, ilyen 17 milliárdot jól meghaladóan. Látod. De most mi történik? Azért forgalom van benne?
Kicsit sok. Igazából a forgalom csak 1 milliárd forint környékén van.
Nem. Tegnapiról beszéltem.
Ó, a tegnapi, igen.
Ja, most 1 milliárd körül van az összforgalom?
Most összforgalom, ami ugye a szokásos forgalomnak a közel háromszorosa, úgyhogy igazából ma is látjuk ezt a megélénkültebb kereskedési hullámot. Ez nyilván köszönhető, hogy most éppen egy kisebb fajta profit realizálás zajlik az OTP esetében. Na. Egyébként a többi részén nem igazán van ilyen, ott a forgalom az inkább átlagos vagy átlag alatti, viszont legalább itt emelkedő árfolyamokat látunk. A MOL 6 forintot tudott emelkedni, és most éppen 2616 forinton áll, míg a Richter 0,4%-os emelkedéssel 10850 forinton áll, a Magyar Telekom pedig 2 forintot tudott emelkedni a záróárhoz képest, és most éppen 1196 forinton áll az részvény árfolyama.
Bocsánat, rossz, tehát nem, lehet, hogy rosszul mondtam, mert már 12-ét mondtam 13-a helyett, tehát ugye nyilván nem 17, hanem 1,7 milliárd forint, amiről volt szó tegnap, tehát az a, csak az OTP, tehát én az OTP-t emeltem ki. Na, oké, akkor ez megvan. Mi az, amit a forintban látunk?
A forintban sajnos továbbra is egy kisebb gyengülést látunk ma reggel. A főbb devizákkal szemben nem tudott erősödni. Az euró jegyzése most éppen 410 forint 79 fillérnél áll, míg a dollár árfolyama 387,3 forint. Azonban nagyon fontos, hogy ma egy rendkívül meghatározott érkezik ma. Délután 14:30-kor érkezik az amerikai inflációs adat, és ez döntő fontosságú lehet abból a szempontból, hogy merre veszi az irányt a tőkepiac. Ugye a következő Fed kamat döntőülés az majd csak december 18-án lesz, azonban a piacok eléggé elbizonyítottak, hogy az amerikai egybank folytatja a kamatvágási ciklusát, és a piaci várakozások azzal kapcsolatban, hogy fogja a Fed kamatot vágni, erősen lecsökkentek, a korábbi 80-90% helyett már csak 60%-os valószínűséget adnak a forgatónak a piacok, és hogyha esetleg itt ma látnánk egy várakozásoknak megfelelő, vagy azok alatt inflációs adatot, akkor ez újból bizalmat adhatnának a piacoknak, hogy továbbra is csökkenő pályán lesznek majd az amerikai kamatok, ami esetleg juttathatna némi lélegzetvételt egyébként szenvedő emerging devizáknak, köztük a forintnak is.
Oké, köszönjük szépen az információkat, további jó kereskedés nektek!
Szép napot nektek is, sziasztok!
Muhi Gergely vezető elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Össze-vissza beszélek, tehát reggel elmondtam a tőzsdenyitásnál, hogy tényleg brutál forgalom volt, kiemelkedő az OTP-ben, nem 1,7 milliárd, csak ugye egy megszokott nagyjából forgalom, hanem tényleg rekordnak számító, vagy rekord közé 17 milliárdos forgalom. Most belekeveredtem, az első kávét most iszom, elnézést kérek, vezeklésül hallgassátok meg ezt a dalt.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát nézzük akkor, hogy mi történik a COP29-en, mik az aktuális és legfontosabb témák. Ugye Bakuban van a csúcs, a klímacsúcs, de kérdés az, hogy éle még a remény, ugye?
Igen, mert hogy egy elképesztően izgalmas klímacsúcs zajlik most éppen. Itt nagyjából már felvázoltuk, hogy milyen kérdések azok, amelyek a legfontosabbak. Hát szerintem kezdjük onnan, hogy 2015 és 2024 közötti időszakban miért legforróbb évtized van most, amiben élünk. Így aztán nyilvánvalóan a legfontosabb kérdés a globális felmelegedés, de ez csak egy dolog. Aztán a helyszín nagyon izgalmas, mert ugye Azerbajdzsánban rendezték meg, ahol ugye kőolajban és földgázban gazdag országról van szó, miközben a fosszilisek visszaszorításáról lenne egy tanácskozás. Az első napokban már elakadtak a tárgyalások, mert nem jutottak konszenzusra felek. Aztán ott van a képviselők között, vagy legalábbis a megfigyelők között meghívták Afganisztánt, ugye ahol tálib vezetés van most uralmon, a tálibok odaülhettek az asztalhoz, miközben ez nyilvánvalóan politikailag egy kicsit, hát hogy mondjam, ilyen árnyalja a dolgot, de hogyha egy másik aspektusból vizsgáljuk, mi szerint Afganisztán az egyik legjobban olyan ország vagy régió, ahol a klímaváltozásnak a negatív hatásait el kellett szenvedjék, például az ivóvíz, vagy a szárazságnak a megjelenése, akkor mondjuk ők tényleg a vesztesek közé sorolhatók e tekintetben, és akkor még hosszasan sorolhatnám, de nem
mit fog mondani szegény Bart István, aki itt van a vonalban.
Jó reggelt!
Jogász, klímapolitikai szakértő és a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója, az Energia Klub elnökségi tagja. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
És aztán még egy utolsó.
Még a Zsuzsiban maradt egy kicsi, ezt ki kell, hogy nyomja magából, mert különben nem tudunk beszélgetni.
Igen, és a másik nagyon fontos, ami a világ színpadán is egy fontos esemény volt, ugye Donald Trump megválasztása, aki ugye nem feltétlenül pozitívan nyilatkozik erről az egész éghajlatváltozásról, és hogy ott az amerikai delegáció hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Na, szóval rengeteg dolgot felmondtunk itt, meg elsoroltam. De hogy látod, István, egyetértesz velem abban, hogy ez tényleg ez a COP29 az egyik legizgalmasabb klímacsúcs az elmúlt évek történetében?
Hát nem mondhatnám, sőt, én inkább úgy érzem, hogy ez a klímacsúcs, ez valószínűleg a futottak még csúcsok közé fog bevonulni a történetben. Sok ilyen van, tehát ugye most már a 29. klímacsúcsnál tartunk. Ugye a tavalyi Dubai az nagyon emlékezetes volt azért, mert ott mondtuk ki először, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól, amit ugye egyébként mindenki évtizedek óta tud, de az, hogy az olaj termelő országok is, mert ugye az ENSZ-ben egyhangúság van, ez nagyon fontos, hogy ez nem lehet többségi döntést hozni. Tehát, hogy az olajtermelő országok is rányomták erre a pecsétjüket, az nagyon fontos volt. Ugyanígy nagyon fontos volt, hogy azt mondták, hogy meg fogják háromszorozni a megújuló energiák részesedését 2030-ra, vagy ugye mennyiségét. A következő csúcs, ami majd Brazíliában lesz, az meg azért lesz fontos, mert ugye ott kell majd felülvizsgálni a továbbfejlesztett vállalásokat. Ugye a párizsi megállapodás, a 2015-ös párizsi megállapodás mondta ki, hogy megpróbálja a világ a globális felmelegedést 1,5-2 Celsius fok alatt tartani, és ezért az államok önkéntes vállalásokat tesznek, amikben ugye bemutatják, hogy ők mennyit csökkentenek. Nagyon sok ilyen vállalás született, ezek részben eredményesek voltak, tehát hogy sokkal jobb a kibocsátás csökkent, vagy a melegedési pályánk már sokkal enyhébb, mint Párizs előtt volt, tehát ennek az elmúlt 10 évnek az egyértelmű eredménye, de még mindig nagyon magas. Tehát, hogy tavaly azt mondták Dubajban, hogy olyan 2,1-2,8 Celsius fokos melegedésre számíthatunk 2100-ra, ha nincsenek további intézkedések. Na tehát ez, most itt két ilyen fontos COP között vagyunk, ez a COP, a Dubai, ez alapvetően ugye egyrészt van az a dolog, ami nincs a napi rendi ponton, hogy mi lesz az Egyesült Államokkal és Donald Trump-al, de a másik, ami
pedig annyira ponton... lelkes volt a Zsuzsi, és kiszemezgette a legfontosabb érdekességeket belőle, akkor ezek szerint ezeket lesöprik, és nem erről beszélnek.
Sajnálom, hogy itt most én vagyok az ünneprontó. Egyébként a tálibokról is elmondhatom, hogy a tálibok nem egy kormányzati delegációt küldtek, de nagyon fontos tudni a kopokról, hogy itt
igen,
van 40
ezer ember. Így van, megfigyelőként vannak csak jelen. Igen,
tehát hogy ennek a 40 ezer embernek egy töredéke, mondjuk 20%-a az, aki állami delegátus, és annak is csak egy töredéke az, aki effektíve tárgyal a határozatokról. A többiek azok tulajdonképpen egy szakvásárra jönnek, ahol tudósok, civilek, papok, katonák, mindenfélék vannak, vállalkozók, ugye nagyon sok üzletember, és ennek a megfigyelői csapatnak a keretében jelentek meg a tálibok, amely egyébként szerintem teljesen rendben van, mert ők is ezen a bolygón élnek, tehát hogy nem, nyilván nem lehet hogy mi azt mondani, hogy aki nem tetszik, azzal nem működünk együtt, hát végülis ugye Kínával is együtt működünk, meg minden, tehát hogy ez a klímaváltozás ez egy ilyen dolog, hogy mivel mindannyian osztozunk ezen az éghajlaton, tehát egy süllyedő hajóban ugye az ember nem nézi azt, hogy na, itt van ez a haragosom, akkor ezzel én nem tárgyalok. Na most, ami nagyon fontos ezen a csúcson, az az, hogy meghatározzuk, hogy a jövőben évente mennyi klímafinanszírozást kell adni a fejlett országoknak, a fejlődők számára. És ugye erre volt még korábban Párizs idején egy megállapodás, hogy évi 100 milliárd dollárt fognak adni, ez nagyjából teljesült is, és most kell mondani egy új számot, és ezen megy a tulajdonképpen a csata. Nem tudjuk még, hogy mennyi lesz, valahol 500 és 1500 milliárd között, én most így ezt tudom mondani. Nyilván a vállalás az egy dolog, aztán az, hogy ez hogyan teljesül, az egy másik dolog.
Ezt akartam kérdezni, hogy vajon mennyire, tehát a vállalás az mennyire tükrözi a reális hozzáállást. Ugye nagyon sokszor mondunk olyan vállalásokat a klímavédelemmel kapcsolatban, amit aztán utána szépen vagy módosítunk, vagy elfelejtünk, vagy nem tudom, valahogy elkenjük. Itt most mennyire reálisak ezek a kijelentések?
Ugye az előző 100 milliárd az sikerült, tehát azt megvalósították, sőt most már túl vagyunk azon a 100 milliárdon, de ez nyilván egy nagyságrenden nagyobb összeg, tehát hogy ez mennyire fog sikerülni, az egy jó kérdés, de nyilván van egy olyan stratégia is, hogy mondjunk egy jó nagyot, és hogyha a fele megvalósul, akkor már annak is örülünk. Tehát ugye ez olyan, mint egy fogyókúra, hogy az ember 20 kilót akar fogyni, de aztán 10-et fogy, és akkor
legalább, de hamarosan cukorbetegek leszünk, úgyhogy mindegy.
Tehát, hogy mondjam, ezek a vállalások még mindig jobb, mint hogyha eleve nem is vállalunk semmit. De valóban ez az 1000 milliárd azért, mondjuk 1000 milliárd, ez egy nagyon nehéz tétel. Ugye sok megoldás van arra, hogy hogyan kéne ezt csinálni, hogy legyen egy nemzetközi adó a repülésen, vagy adjon bele Kína is, vagy a fejlesztési bankok adjanak bele. De ugye ez alapvetően egy nehéz ügy, mert ezt a fejlett országoknak kéne adnia, akikből ugye az Egyesült Államok most éppen kiszáll, tehát marad Európa, Japán, Kanada, Ausztrália, és ennyi, és ezek az országok viszont, hát nyilván mindenkinek ez egy óriási probléma, hogy ezt a pénzt ugye az adófizetők zsebéből kellene valahogy kihúzni. Még azt el akarom mondani, ami nagyon fontos, hogy kontextusba helyezzük ezt az 1000 milliárdot, ugye tavaly a világ hadi kiadásokra összesen költött 2500 milliárdot.
Hoppá, azért, hogyha az arányokat nézzük, igen.
Tehát ez nem egy, hogy mondjam, hogyha belegondolunk, hogy mekkora veszedelem a klímaváltozás, akkor ez nem egy olyan nagy tétel, csak ugye az a probléma, hogy most mi azt várjuk el, hogy a gazdagok adják oda a szegényeknek. Ugye a hadi kiadásoknál nagyon gyakran az van, hogy veszek magamnak egy tankot a saját országomban levő gyáramból, és akkor tulajdonképpen az úgy egy gazdaságfejlesztés. Itt ez sokkal nehezebben működik ez a dolog. Meg az emberek ugye nem érzik ezt egy olyan közvetlen veszedelemnek, mint az, hogy mondjuk esetleg megtámad minket.
De és akkor mi lesz tehát, akkor, hogyha összegyűlik a pénz, és akkor a gazdagabb országok, szegényebb országoknak odaadják, és akkor fordítsátok ilyesmire, de ma a kritikusok azt mondják, igen, hogy és akkor mi lesz? Na, és akkor mi lesz?
Hát ugye ezeknek a pénz nyilván egy részét el fogják lopni, hogyha erre gondolsz.
Köszönöm, hogy kimondtad. Okay.
De hogy mondjam, tehát sajnos így működik a világ, tehát hogy ez ugyanúgy, mint Magyarországon is, hogyha szélerőműveket akarunk, és utána ne csodálkozzunk, hogy ezt a kormány közeli oligarchák fogják csinálni. Tehát most döntsük el, hogy vagy akarunk szélerőművet, vagy az oligarchákkal együtt akarjuk, vagy nem akarunk. Tehát hogy nem, sajnos az adott országoknak az alkotmányos működése az nem kivonható. Ugyanúgy, ahogy a tálibok se levonhatóak a világból, hiszen ott vannak. Tehát ugye ez mindig így van, hogy a tetszik, nem tetszik, ugye ott van Kína, ugye, aki egy nagyon nagy ország, a legnagyobb világ legnagyobb kibocsátója, hiába nem tetszik esetleg az, hogy hogyan működik az ország, nekünk velük kell együttműködni. Ugyanígy van ezzel az 1000 milliárddal is, természetesen nagyon fontos, hogy legyen ellenőrzés. Ugye most a mostani 100 milliárdnak a nagy része az ugye egyrészt hitelbe megy, másrészt pedig az energia átmenettel kapcsolatos beruházásokra, tehát hogy napelemek, szélturbinák, stb. Ami nagyon hiányzik, az alkalmazkodás finanszírozása, illetve a klímakároknak a fedezése. Tehát, hogy ez erre, mert ugye ebből nem lehet pénzt csinálni, tehát hogy ez a része sokkal, tehát nyilván abból, hogy építek egy új gátat, abból nem lesznek bevételeink közvetlenül. Tehát, hogy ez is egy probléma ebben a rendszerben, hogy gyakran ugye olyan dolgokra is kéne adni pénzt, vagy mit tudom, természetvédelem, tehát nyilván kijelölök egy természetvédelmi területet, abból nem fogok tudni pénzt csinálni kifejezetten.
Igen, tehát, viszont bizonyos vállalatok ESG jelentésében például a biodiverzitás védelméhez kapcsolódóan ez egy nagyon jól köthető dolog lehet, úgyhogy ha effektíven nem is lehet belőle pénzt csinálni, de valamilyen formában piaci értékké lehet konvertálni, hát hiszen az ESG-nek bizonyos részei erről szólnak, úgyhogy...
Hát nem csak piaci érték, hanem ugye nagyon fontos alkalmazkodási érték, tehát az nagyon fontos érték, hogy van eső az országban, viszont nincs árvíz. Tehát ezek nagyon fontos értékek, csak ugye pénzé tenni nagyon nehéz azokat a fajta dolgokat. Tehát, hogy alapvetően valamit muszáj adni, ezek ugye ezek úgy szoktak kinézni ezek a klímatárgyalások, hogy a fejlődő országok, és különösen a szegény fejlődő országok, tehát Afrika déli részében a országok, ők tényleg azért jönnek, hogy pénzt kapjanak, hiszen kibocsátásuk nem nagyon van, tehát van egy nagyon szép adat, miszerint egy átlagos nigériai polgárnak az éves kibocsátása az annyi, mint egy átlagos amerikai hűtőszekrényi 3 hónap alatt. Tehát, hogy
igen, érthető.
Ilyen elképesztő különbségek vannak, tehát hogy őket nem érdemes azzal nyújtni, hogy most akkor így csökkentsd a kibocsátást.
Igen, igen, teljesen jogos.
Oké, figyelni fogjuk.
Innen folytatjuk, jó, mert nagyon sok érdekes dolgot mondtál, és szerintem tök érdekes lenne még egy kicsit jobban belemászni ebbe. Vége lesz a klímacsúcsnak minden, és akkor tartunk egy ilyen értékelőt.
Jó.
Oké. István, köszi szépen.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Bart István jogász, klímapolitikai szakértő, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezetője és az Energia Klub elnökségi tagja beszélt nekünk a COP29-ről.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na hát véget ért a móka mára, ezt szokták mondani. Elképesztő, izgalmas és jó témákkal tele rakott napnak vagyunk.
Igen, nagyszerű, jó.
Mármint, hogy rádióműsornak, a nap az most kezdődik, bocsánatot kérek mindenkitől. Nincs vége a munkának, mert a Zsuzsinak is, és nekem is van még egy csomó munkám, így amit van. Meg kell csinálni. Úgyhogy majd nyugtával dicsérd a napot.
Igen, nagyon jó vendégeink, igen, Endre, jó. És ne ostorozd magad ennyit, tényleg, mert nagyon-nagyon ilyen kritikus
nem,
tudsz
csak,
lenni.
Nem, csak tényleg úgy búcsúzok el, hogy véget ért a nap 9:57-kor, tehát ez ki kellett javítani, nem ért véget a nap, a műsor ért véget.
Jó, nagyszerű volt, tényleg. Igen, nagyon jó vendégek voltak, nagyon jó témák, úgyhogy szuper volt, remélem a hallgatók is így látják. Nagyon sok üzenet jött, köszönjük a hozzászólásokat, és arra biztatunk titeket, hogy maradjatok továbbra is itt a Rádió Café.
Azt mondja, hogy a zenére, hogy ez a pokolba vezető út kísérő zenéje. Nem. Az a Highway to Hell teljesen rosszul értelmezi a dolgokat a hallgató, de hát ezt megszoktuk. Úgyhogy az a lényeg, hogy a jó hallgató hallgat. Mit hallgat? Rádió Café 98.0-át, zenefaktot, aztán pont jókort, és utána pedig az uzsonna kamatot. De előtte meghallgatja a Czoller Andi híreit.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.